Negyedik fejezet. A matrózláda. Időt nem vesztegetve természetesen mindent, amit tudtam, elmondtam édesanyámnak. Ezt talán már régen meg kellett volna tennem, és láttuk mindjárt, hogy nehéz és veszedelmes helyzetbe kerültünk. A kapitány pénzének egy része, ha ugyan egyáltalában volt valamije, kétségkívül minket illetett meg, de korán sem látszott valószínűnek, hogy a kapitány hajóstársai, főként az a két példány, akikkel nekem dolgom akadt, a fekete kutya meg a vakkoldus, hajlandók lennének prédájuk egy részét átengedni, hogy kifizessék vele a halott adósságait. A kapitány rendelkezését, hogy kapjak tüstént lóra és nyargaljak el Livesey doktorért, nem teljesíthettem, mert egyedül és védtelenül kellett volna hagynom az édesanyámat, s így ezt a tervet elejtettük. Valóban lehetetlennek látszott, hogy egyikünk is ott maradjon tovább a házban. A szén pattogása a konyha tűzhelyén, sőt, még az óra ketyegése is rettegéssel töltött el bennünket. Úgy tetszett, mintha a környéken közeledő léptek zaja hangzott volna föl, és amint a kapitány holtteste a vendégszoba padlóján előttem feküdt, és amint eszembe jutott az átkozott vakkoldus, aki itt ólálkodott a környéken, és minden percben visszatérhetett, voltak pillanatok, hogy félelmemben, amint mondani szokás, majd kibújtam a bőrömből. Hirtelenül el kellett határoznunk magunkat. Végtére a legjobbnak láttuk, ha mindketten elszaladunk a szomszédos tanyára, és ott keresünk segítséget. Szót követte a tett. Hajadon fővel, ahogy voltunk, egyszerűen kirohantunk az esti szürkületbe és a hidegködbe. A tanya nem volt tőlünk távolabb néhány száz lépésnél, bár el volt rejtve szem elől, a következő öböl túlsó oldalán, és ami még jobban fölbátorított, éppen ellenkező irányban feküdt, mint ahonnan a vakkoldus föltűnt, és amerre valószínűleg visszatért. Csak néhány percig tartott az út, bár néhányszor megálltunk, és egymás karjaiba kapaszkodva hallgatózni kezdtünk. De semmi gyanús nesz nem mutatkozott, csupán a hullámverés halk csobogása és a varjak károgása a fák között. Éppen gyertyagyújtás idején érkeztünk a tanyára, sohasem fogom elfelejteni, mennyire őrült a lelkem, amikor megpillantottam a sárga fényt az ajtókból és ablakokból kiszűrődni. De amint hamar kitűnt, ez volt az egyetlen vigasztalás, amit innen kaphattunk. Mert nem tudom, hogy ezek az emberek nem szégyenkeztek egymás előtt, senkiben sem volt annyi bátorság, hogy visszakísért volna bennünket a Bembo admirálisba. Minél jobban kiöntöttük előttük a bánatunkat, annál kevésbé volt kedvük a férfinak, asszonynak, gyermeknek egyaránt elhagyni a biztos födélt. Flint kapitány nevét, bármilyen idegenül hangzott előttem, ismerték néhányan a tanyai emberek közül, és ez csak még jobban megrémítette őket. Néhányan, akik künn dolgoztak a földeken, a Bembo admirális mögött, arra is visszaemlékeztek, hogy több idegent láttak az úton csatangolni, és csempészeknek tartották őket, mert kitértek előttük. Az egyikük még egy kis vitorlást is látott az úgynevezett macska zugolyban. Elég az hozzá, ha csak arról volt szó, hogy valaki a kapitány pajtása, az már halálra ijesztette őket. Száz szónak is egy a vége, arra elég ember ajánlkozott, hogy elnyargaljanak Livesey doktorhoz, aki az ellenkező irányban lakott, de egyikük sem vállalkozott arra, hogy a kocsmát megvédeni segítse. Azt mondják, hogy a gyávosság ragadós, de másrészt az is igaz, hogy a sok okoskodásból is bátorságot merít az ember. Mert miután mindenki elmondta magáét, az édesanyám egy kis beszédet intézett hozzájuk. Kijelentette, hogy ő nem akarja szélnek ereszteni a pénzt, amely egy apátlan árva jussa. És ha senki sem mer közületek, mondotta, hát merek, én meg Jim. Visszamegyünk azon az úton, amelyen jöttünk, és ne kívánjátok, hogy köszönetet mondjak nektek, ti nagy, markos, csirke szívű legények. Ki kell nyitnunk azt a ládát, ha bele is pusztulunk. És nagyon meghálálnám Crosslyné asszonyság, ha ide kölcsönözni azt az acskót, hogy abba tegyük a pénzt, ami joggal megilled minket. Én persze azt mondtam, hogy az anyámmal akarok menni, és azok mind sopánkodni kezdtek, hogy ez milyen esztelen vakmerőség, de még ekkor sem akarodzott senkinek, hogy velük menjen. Mindössze annyit tettek, hogy adtak nekem egy töltött pisztolyt, ha esetleg valaki megtámadna bennünket, továbbá megígérték, hogy készen tartanak néhány megnyergelt lovat arra az esetre, ha visszatérve üldözőbe venne minket valaki. Egy legényt pedig elküldtek lóháton a doktorhoz, hogy hozzon fegyveres segítséget. A szívem erősen dobogott, amikor a hideg estén megindultunk veszélyes utunkon. A telihold éppen fölkelőben volt, és vörös arcával átkandikált a fölszálló kötvelegeken. Ez csak sietette a futásunkat, mert biztosra vettük, hogy még mielőtt odébb állhatnánk, olyan világos lesz, akár csak fényes nappal, és a távozásunk nem fogja elkerülni a kémkedő szemek figyelmét. Gyorsan és nesztelenül osontunk el a sövények mentében, nem is láttunk vagy hallottunk semmit, ami félelemre adott volna okot, amíg végre nagy megkönnyebbülésünkre a Bembo admirális ajtaja bezárult mögöttünk. Rögtön rátoltam a reteszt, és egy pillanatig lihegve álltunk a sötétségben, egyedül a házban a kapitány holttestével. Anyám gyertyát gyújtotta söntésben, és egymást kézen fogva a vendégszoba felé mentünk. Úgy feküdt ott, amint elhagytuk, hanyatt, nyitott szemmel, kiterjesztve az egyik karját. Húzd le a redőn, Jim, szólt suttogó hangon az anyám. Hát, ha megjönnek és benéznek az ablakon. És most, mondotta, amint a parancsát teljesítettem, elő kell kerítenünk annak a kulcsát, de ki mer hozzányúlni ehhez az emberhez, azt szeretném tudni. És nagyot sóhajtott ezeknél a szavaknál. Én rögtön térdre vetettem magam a holttest mellett. A padlón közel a kezéhez egy kerek papír darab hevert, egyik oldalán bekormozva. Semmi kétség, ez volt a fekete folt, és amint fölvettem, a másik oldalán nagyon szép és tiszta kézvonásokkal ezt az üzenetet találtam írva. Ma este 10 órára.
Ráérünk 10 óráig, anyám, mondottam.
És alig, hogy kiejtettem a szavakat, az öreg fali óra ütni kezdett. Ez a hirtelen zörej szörnyen fölriasztott bennünket, de hamar megnyugodtunk. Még csak 6 óra volt.
Gyerünk azzal a kulcsa, Jim, szólt az édesanyám.
Megmotoztam a zsebeit, az egyiket a másik után. Egy kevés apró pénz, egy gyűszű, néhány ormótlan tű, egy kevés cérnával, egy szál göngyölt dohány a végén elharapva, a görbenyelű bicskája, egy kéziránytű, egy taplótartó, ennyi volt az egész, amit találtam. Kezdtem már kétségbe esni.
Talán a nyakában hordja,
vélte az édesanyám. Leküzdve minden undort, föltéptem az ingét a nyakánál, és valóban ott lógott a keresett kulcs egy kátrányos madzagon, melyet a saját bicskájával vágtam keresztül. Diadalmas reménnyel teltünk el, késedelem nélkül fölrohantunk az emeletre a kis szobába, ahol annyi ideig hált, és ahonnan a ládája megérkezése óta el nem mozdult. Kívülről rendes matrózládának látszott, a födelébe izzó vassal egy B betű volt beleégetve, a sarkai kissé össze voltak zúzva és tördelve a hosszú, kíméletlen bánásmód következtében.
Ide azzal a kulcssal, szólt az édesanyám, és bár a lakat nehezen járt, megforgatta benne a kulcsot, és egy szempillantás alatt fölnyitotta a fedelét.
Erős dohány és kátrány szag áradt ki belőle, de legfölül nem látszott egyéb, mint egy nagyon jó karban lévő öltözet, gondosan kikefélve és összehajtogatva. Anyám azt állította, hogy ezt még nem viselte senki. Alatta a legkülönbözőbb tárgyak következtek, egy kvadráns, egy ónszelence, néhány tekercs dohány, két pár nagyon szemre való pisztoly, egy rúdezüst, egy öreg spanyol óra, és néhány más csecsebecse, nagyrészt idegen országokból, egy részverető cirkalom, és 5-6 furcsa nyugat-indiai kagyló. Gyakran az eszemben járt azóta, hogy minek cipelte magával ezeket a kagylókat az ő bűnös, üldözött és nyughatatlan életében. De eddig még semmi értékeset nem találtunk, kivéve az ezüstöt és a csecsebecséket, amikkel úgy sem tudtunk volna mit kezdeni. Alatta egy kopott hajós köpeny feküdt fehéren a tengerisótól. Anyám türelmetlenül lökte félre, és ekkor ott hevertek előttünk a láda fenekén az utolsó tárgyak. Egy viaszos vászonba takart paksaméta, ami iratcsomónak látszott, és egy kanaváz zacskó, amelyben megcsördült az arany.
Meg akarom mutatni ezeknek a nyomorultaknak, hogy becsületes asszony vagyok, mondta az anyám. Kiveszek annyit, amennyi nekem jár, egy fillérrel sem többet. Tartsd ide, Crossley-né, a zacskóját!
Azzal kezdte a kapitány tartozását a matróz táskából átrakni abba a zacskóba, amit eléje tartottam. Hosszas és nehéz feladat volt, mert a pénzek a legkülönbözőbb országokból származtak, és mindegyik más alakú volt, mindenféle dublon, louis d'or, guinea, 8 forintos, és mit tudom én mifélék össze-visszadobálva. Guinea akadt a legritkábban, pedig anyám csak ezekkel tudott számolni.
Még alig értünk a felére, amikor hirtelen a karjára tettem a kezemet, mert künn a hideg, csöndes levegőben valami nezt hallottam, amitől táncolni kezdett a szívem a borzalomtól. A vakkoldus botjának koppanása volt a keményre fagyott úton. Mind közelebb és közelebb jött, mielatt alig mertünk lélegzetet venni. Majd keményen nekivágodott a kocsma ajtónak, és aztán hallottuk, mikor megnyomta a kilincset. A retesz megroppant, amint a gazember be akart nyomulni, majd hosszú csend következett, kívül és belül. Végre megint megkezdődött a botkoppanása, és leírhatatlan örömünkre, meg boldogságunkra lassanként egyre halkabb lett, amint eltávolodott, még végre egészen megszűnt. Anyám, mondottam, fogd az egészet, és az a gyerünk. Biztos voltam benne, hogy az elreteszelt ajtó gyanút fog kelteni, és nem sokára a nyakunkba zúdul a darásfészek. Nem győztem magamban hálálkodni, hogy elreteszeltem az ajtót. Ez különben csak az értheti meg igazán, aki egyszer a rettenetes vakkoldus útjába került. De az édesanyám bármennyire meg is volt rémülve, a világért sem akart többet elvinni, mint amennyi jogosan megillette, viszont csökönyösen ragaszkodott ahhoz, hogy kevesebben sem fogja beérni. Még messze vagyunk a 7 órától, mondotta. Ő tudja, mi a jussa, és abból nem enged, és még tovább vitatkozott volna velem, ha egy kurta, halk füty nem hallatszik a távolban a domb háta mögött. Több sem kellett, ennyi elég volt mindkettőnknek. Viszem, ami nálam van, mondotta az édesanyám felugorva. Én pedig ezt viszem, hogy kiegyenlítsem a számlát, szóltam én, fölkapva a viaszos vászoncsomagot. A következő percben mindketten tapogatózva botorkáltunk le a lépcsőn, mert a gyertyát az üres láda mellett hagytuk. Egy pillanat, és nyitva volt az ajtó, és előttünk a visszavonulás útja. Éppen ideje korán indultunk. A köd már javában oszladozott, és a holdvilág tisztán sütött a dombtetőn tőlünk jobbra és balra. Éppen csak lenn a katlamban, s a kocsma ajtó körül lebegett még egy vékony, töretlen fátyol, amely a menekülők első lépteit eltakarta. Még jóval innen, a félúton a tanya felé alig valamivel túl a domb lábánál ki kellett érnünk a ragyogó holdfénybe. De következett még a java, már is rohanó lépések zaja ütötte meg a fülünket, és mikor abban az irányban visszatekintettünk, egy ide-oda libegő és gyorsan közeledő világosság elárulta, hogy az érkezők lámpást hoztak magukkal. Ó, kedves fiam, szólt anyám hirtelenül, fogd ezt a pénzt és iramodj el vele, mert én mindjárt elájulok. Azt hittem, hogy most rögtön végünk van mindkettőnknek. Átkozni kezdtem magamban a szomszédok gyávaságát, és szemrehányást tettem édesanyámnak a becsületességéért és a kapzsiságáért. Előbbi vakmerőségért és mostani gyengeségért. Szerencsénkre éppen a kis híthoz értünk, keresztül segítettem bármennyire támolygott a túlsó part szélére, ahol valóban egy nagy sóhajtással a vállamra roskadt. Nem tudom, honnan szedtem össze annyi erőt, hogy megtegyem, és félek, hogy nagyon gyöngédetlenül jártam el vele, de annyi bizonyos, hogy sikerült őt levonszolnom a part lejtőjén egy kisi a híd íve mellé. Tovább nem bírtam hurcolni, mert a híd olyan alacsony volt, hogy alig tudtam alája bújni. Ott kellett tehát maradnunk, anyámat alig takarta valami, és mindketten halló távolban voltunk a kocsmától.